Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg Istennek igéjét úgy, amint az megírva található Mózes második könyvében, Mózes második könyvének a 19. fejezetében, az első 20 versben a következőképpen.
Két hónappal azután, hogy Izrael fiai kijöttek Egyiptomból, ugyanazon a napon megérkeztek a Sínai pusztába. Refidimből útnak indulva megérkeztek a Sínai pusztába, és tábort ütöttek a pusztában. Ott táborozott Izrael a heggyel szemben. Mózes fölment Istenhez, az Úr pedig így kiáltott hozzá a hegyről. Így szól Jákob házához, és ezt hirdesd Izrael fiainak. Ti láttátok, mit cselekedtem Egyiptommal, hogyan hordoztalak benneteket sasszárnyakon, és hogyan hoztalak ide benneteket. Most azért, ha engedelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok szövetségemet, akkor bár enyém az egész föld, valamennyi nép közül ti lesztek az én tulajdonom. Papok királysága és szent népem lesztek. Ezeket az igéket kell elmondanod Izrael fiainak. Ezután lejött Mózes, összehívta a nép véneit, és átadta nekik mindazokat az igéket, amelyeket rábízott az Úr. Az egész nép egy akarattal felelte, megtesszük mindazt, amit az Úr mondott. Mózes elvitte a nép válaszát az Úrnak. Akkor ezt mondta az Úr Mózesnek. Íme eljövök hozzád sűrű felhőben, hogy hallja a nép, amikor beszélek veled, és higgyenek majd neked is mindenkor. És elmondta Mózes a nép válaszát az Úrnak. Akkor ezt mondta az Úr Mózesnek. Menj a néphez is, rendeld el, hogy ma és holnap szenteljék meg magukat, és mossák ki a felső ruhájukat. Legyenek készen harmadnapra, mert a harmadik napon leszáll az Úr az egész nép szeme láttára a Sínai hegyre. De vonj határt a nép körül, és mondd meg nekik, vigyázzatok, ne menjetek föl a hegyre, még a szélét se érintsétek. Aki megérinti a hegyet, halállal lakuljon. Nem szabad kézzel hozzányúlni az ilyenhez, akár állat, akár ember. Meg kell kövezni, vagy nyíllal lelőni, nem maradhat életben. Ma csak akkor szabad fölmenni a hegyre, ha a kürt hosszabban zeng. Akkor lejött Mózes a hegyről a néphez, elrendelte, hogy a nép szentelje meg magát, és mossák ki felső ruhájukat. Majd ezt mondta a népnek. Legyetek készen harmadnapra. Asszonyhoz ne közeledjetek. Harmadik napon pedig víradatkor mennydörgés, villámlás és sűrű felhő támadt a hegyen, és igen erős kürtzengés. Ekkor az egész nép a táborban reszketni kezdett félelmében. Mózes ekkor kivezette a népet a táborból az Isten elé, és ők megálltak a hegylábánál. Az egész Sínai hegy füstbe borult, mert leszállt rá tűzben az Úr. Füstje úgy szállt föl, mint az olvasztó kemence füstje, és az egész hegy erősen rengett. A kürtzengés egyre csak erősödött, Mózes beszélt, és az Isten mennydörgésben felelt neki. Leszállt tehát az Úr a Sínai hegyre, a hegy csúcsára, és fölhívta az Úr Mózest a hegy csúcsára, Mózes pedig fölment.
Köszönjük, Urunk, a napsütést, a találkozásnak az örömét. Köszönjük a jó időt, amiben részünk lehet. Annyira más ez, mint amit most olvastunk a Szentírásból, amikor a föld megrendül, amikor elhomályosodik a nap a füsttől, amikor mennydörgés és villám van, és mindenki fél és reszket. Pedig, Urunk, ugyanazt éljük meg, hogy eléd állunk, hogy hozzád közeledünk, ahogy ők akkor ott a Sínai hegynél, ami ugyanúgy a színed elé álltunk, ezért jöttünk, téged keresünk. Várjuk, hogy a te szavad megszólaljon, ahogy akkor megszólalt. Bocsásd meg, Urunk, hogyha nincs meg bennünk ez a szent félelem. Bocsásd meg, ha túl keveset gondolunk rólad, és túl sokat önmagunkról. Bocsásd meg, ha nem rendülünk meg, nem a mennydörgéstől, nem az időjárásnak az erejétől, a széltől, hanem a te szentségedtől, a te jelenlétedtől. Urunk, ha te nem jössz kegyelembe hozzánk, vakmerően éljük az életünket, és állunk eléd, nem tudva, hogy milyen kárt okozott bennünk a bűn, nem tudva, hogy milyen szent vagy te. Hálások vagyunk Jézus Krisztusért, kegyelmedért, szeretetedért, irgalmadért, hogy hosszan tűrsz, hogy te jössz mi hozzánk, hogy te keresel most is, hogy te szelítíted meg a te hatalmas erődet, hogy össze ne törj bennünket. Ó, kérem, add most nyitott szívet, add most engedelmes akaratot, add most értelmes gondolatot és szót, amelyik belőled fakad, amelyik hozzád visz. Töltsd be bennünket szent lelkeddel. Szentelj meg minket, Uram, hogy egészen a tiéd lehessen. Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Testvérek, az előbb felolvasott igéhez néhány verset olvasok az Új Szövetségből, Máté evangéliumának 22. fejezetéből, a 36. verstől a 40. versig bezárólag. Tehát Máté evangélium 22. fejezetéből, 36. verstől kezdve olvasunk. Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Kérdezték Jézust. Jézus így válaszolt, szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második hasonló ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Tudom, hogy nem tudunk beszélgetni, de mégis így csendben, gondolatban talán sikerülni fog. Elkezdek egy mondatot, és ki folytassa magában. Azt szeretném, hogy... Biztos, hogy tudjuk ezt a mondatot folytatni, és nem állunk le dermedten, hogy hát most mit kell mondanom erre. Kezdődik az iskola, itt van a szeptember. Biztos, hogy ezzel kapcsolatban nagyon sok minden van bennünk, de ha nyárra gondolunk, még van belőle, vagy két nap, még arra nézve is tudnánk mondani, és ugyanígy lesz ez majd télen, és ugyanígy lesz ez majd tavasszal is. Mindig van bennünk kívánság, hogy mit szeretnénk. Ezt a mondatot azt hiszem, hogy mindig fogjuk tudni folytatni. Persze. Ebben az is benne van, hogy mi egy fogyasztói társadalomban élünk, és viszonylagos bőségben vagyunk itt Európában. Nem véletlen, hogy a migrációnak a célpontja, a világnak ezen pontja. Persze, hogy tele vagyunk kívánságokkal. De nem csak kívánságokkal vagyunk tele, hanem bizonytalansággal is. Van olyan mérce, ami alapján el tudjuk dönteni, hogy mi a jó és mi nem, hogy mi az a kívánság, ami jó lesz, és mi az, ami nem. Van olyan mérce, amiről nem csak egyes számban tudunk beszélni, hanem többes számban is, hogy ami nekem jó, az neked is jó. Van olyan közös alap, amin együtt tudunk elindulni, és a döntéseket meghozni. Van olyan közös nevező, ami eldönthető, hogy ami alapján eldönthető, hogy mi számít családnak ma Európában. Van olyan közös nevező, ami alapján azt ki tudjuk mondani, hogy kik köthetnek házasságot, hogy mit dönthet el egy gyerek önmagával kapcsolatban, hogy mit dönthet el egy szülő a gyerekével kapcsolatban, hogy mit dönthet el egy kormányzat a gyerekkel és a családdal kapcsolatban. Van olyan közös alap, ami alapján egyet tudunk gondolni és érteni? És mi történik egy társadalommal, mi történik egy civilizációval, ha nincs ilyen közös alap? Akkor mi történik? Azt gondolom, hogy ezek a mi napjainknak az égető kérdései. És nem tudunk elbújni ez elől a kérdés elől. És ha keresünk valami fogóckodót, akkor természetesen fogunk nyúlni a 10 parancsolat után, ami évezredek óta szolgált a legkülönbözőbb pontján a világnak, ilyen közös nevezőként, ilyen közös alapként. Mert kell, hogy legyen valami, ami alapján egyet tudunk gondolni, érteni és dönteni. De a 10 parancsolathoz nem csak innen jutunk el, hanem eljutunk afelől a sorozat felől is, amiben benne vagyunk ebben az évben. Azt az igét tettük magunk elé, ezt az igét szeretnénk jobban érteni ebben az esztendőben, amikor Jézus azt mondja, hogy térjetek meg és higgyetek az evangéliumban, hogy ez mit jelent. És ezért olvastuk együtt végig János evangéliumát, talán még emlékeztek rá, és ezért következett utána az apostolok cselekedetei, hogy ha ez az evangélium, akkor ez hogyan hat, ez hogyan formálja át Jeruzsálemet, Júdeát, Samáriát, a föld egészét. Az apostolok cselekedetei után az új szövetségben a levelek vannak. Mert ha az evangélium elérkezik valakihez, ha befogadom, hogy mi az Isten szerinti élet, akkor abból kérdések lesznek, abból élet fog változni. Akkor levelekre van szükség, hogy akkor hogyan éljek a pénzzel, akkor hogyan éljek a házassággal, akkor hogyan viszonyuljuk a politikai hatalmakhoz, akkor mit gondoljunk a családról, akkor hogyan legyünk az úr és a szolga, hogyan kapcsolódjon. Ezer kérdés nyílik ki abból a hitből, ami az evangélium, hogy az Isten szeret és hozzátartozunk, mert elfogad Jézusért. És akkor megérkezünk oda, hogy hát hiszen erről szól a 10 parancsol. Hát hiszen ezek az alapvető kérdések, amiket Isten tisztázni akar velünk, és mindig is tisztázni akart velünk. Minden korosztály rátalált a 10 parancsolatra, mert szükségünk van valamire, hogy meg tudjunk maradni az Isten útján. Hogyan éljek Isten gyermekeként, Isten embereként ebben a világban. Ezért adatik a 10 parancsolat, hogy ebben eligazítson bennünket. És azt hiszem, hogy már érzitek, hogy a következő sorozat, ami előttünk van, az a 10 parancsolat lesz. Ezt fogjuk egyesével végigvenni és végig gondolni. Nem lesz az olyan egyszerű, hogy egy hét, egy parancsolat, 10 hét alatt túl vagyunk, mi jön utána. Nagyon súlyos kérdésekkel kell majd szembenéznünk. Elindulunk erre az útra, mert muszáj, mert fontos. Kívülről és belülről egyaránt. De mielőtt elindulnánk és elkezdenénk a parancsolatokat végigvenni, ezért olvastuk a 19. fejezetet. Mert egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan érkezünk meg a 10 parancsolathoz. Mert egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan kezdjük azt olvasni. És bárcsak az evangélium felől közelítenénk, bárcsak a hitünk keresni az Istennel való életet, bárcsak így néznénk a 10 parancsolatra. És azért mondom ilyen feltételes módban, mert nem ez a természetes, mert zsigerből nem ez jön, mert nem így vesszük kézbe a 10 parancsolatot. A legtermészetesebb mozdulatunk az, hogy a 10 parancsolat egy létra. Egy létra, amin nekünk föl kell mászni. Egy létra, amit, hogyha megmásztunk, és a tetejére értünk, és mindent végigjártunk, és megcsináltunk, megküzdöttünk minden egyes fokkal, akkor megérkezünk a mennyországba. Akkor Isten is elfogad bennünket. Ha fölmásztunk rajta, ha megtartottuk, akkor Isten megjutalmaz majd bennünket. Ez az első és a legtermészetesebb reakciónk is. A legkülönbözőbb helyeken bukkanok erre rá. Az ember gyanútlanul beszél és próbál inkognitóba beszélgetni mások, hogy ki ne derüljön, hogy lelkész vagyok, mert ott vége a normális beszélgetésnek. És egész jól haladunk, mert azt érzem, hogy egész normális embernek tartanak, és akkor kiderül, hogy hát én előbb-utóbb ki kell mondani, hogy lelkész vagyok, és akkor lefagy a levegő, és akkor jön a mentegetőzés, hogy én azért megtartom a 10 parancsolatot. Én azért jó ember vagyok, én azért tudom, hogy mi a jó és mi a rossz. És persze, ha a világban találkozik ezzel az ember, akkor érti, hogy nem is gondolom, hogy végig tudnám mondani a 10 parancsolatot. Ki az, aki el tudja mondani? Inkább csak a fogalom van ott. A nehézség az, hogy nem a világban találkozunk csupán ezzel, hogy meg kell tartanunk a 10 parancsolatot, hanem magunk között is. Még én magamban is megtalálom ezt. Persze nem ezzel a szóval, hanem azzal, hogy megfelelés, megfelelni, megfelelni, megfelelni. Talán nem én küzdök ezzel egyedül. És ez a hívő életünkre is igaz, hogy meg kell felelni, hogy teljesíteni kell, hogy bizonyítani kell, hogy így kell egy keresztény embernek élnie. Tudjuk a kegyelmet, hogy csak azért fogad el minket Isten, mert ő irgalmas, de élni a kegyelmet, ebből élni napról napra, testvérek, az szembe megy a zsigeri indítatásainkkal, mert inkább csináljuk mi ezt a jó hívő életet. Mi inkább csináljuk azt, hogy jók vagyunk, inkább küzdünk erővel, nekifeszülünk, hogy megcsinálom és jó leszek, mint sem merni kegyelemből élni, és rábízni magamat Istenre, hogy majd ő elvégzi bennem. Kegyelemből élni, azt tovább adni. Szembe megy azzal, ami belőlünk jön. Mert szeretnénk büszkék lenni, mert szeretnénk sikeresnek érezni magunkat, nem csak a munkánkban, hanem a hívő életben is, hogy én erős voltam, és én győztem, és én megcsináltam. És szeretnék ennek a jó érzését megélni, hogy nem tehetetlen vagyok, nem elveszett vagyok, nem kárhozatra méltó, romlott ember vagyok, hanem jó vagyok. Ez belülről jön zsigerszerűen, hogy így szeretnék magamra nézni. És akkor a 10 parancsolat létrává lesz, hogy egyiket a másik után meg fogom csinálni, és összeszorítom a fogamat, és csak azért is. Magamról beszélek, remélem, hogy értitek magatokra nézve is. Két lelkész beszélget, egyik kérdezi másikat, hogy vagy? Jó vagyok, ajjaj. Mi baj van azzal, hogy én jó vagyok? Hát pont az. Mert ha rosszul lennél, akkor én örülhetnék, hogy nekem mennyivel jobb a dolgom. Lehet, hogy a lelkészek tényleg furcsa emberek, hogy így beszélgetnek, de talán értitek ennek a párbeszédnek az értelmét, hogy mennyi erőt és önbizalmat meg bátorságot merítünk abból, hogy mi jobbak vagyunk, mint a többiek. Hogy mennyire megerősít, bátorít bennünket, hogy én nála jobb vagyok. És emögött az a feltételezés van, hogy hát Isten csak nem ad már olyan parancsolatot, amit nem lehet megtartani. Hát csak nem csinál már Isten olyat, hogy elénk teszi a 10 igét azért, hogy én ne tudjam azt megtartani. Hát ha elénk tette, akkor meg kell csinálni. És ha látom, hogy jobb vagyok, mint a másik, akkor már azt érzem, hogy én közelebb vagyok Istenhez. Én már előrébb tartok, megerősítve érzem magam, hogy jó úton járok. Ez a létra. Annyira más kegyelemből élni. Annyira más az evangélium felől közelíteni a 10 parancsolathoz. Mert hogy nem az önbecsülésem, nem a hitemmel való megelégedettségem, nem is a közösségben való megbecsülésemnek a záloga a 10 parancsolat, hanem a szabadságomé. Nem azért adatik a 10 parancsolat, hogy megerősítsük magunkat, hogy jó vagyok, egyre jobb vagyok, egyre közelebb vagyok Istenhez, már ebben is előrébb jutottam. Azért adatik a 10 parancsolat, hogy megmaradjunk a szabadságban. És nagyon elemi az a mozdulat, hogy előbb a munka, utána a fizetség, nem? Hát hol van olyan, hogy előbb fizetik az embert ki, és utána kérik meg csak, hogy dolgozzon? Hát ilyen a világon nincs, kivéve Istennél. Mert Isten pontosan fordítva csinálja. Nem úgy van Istennél, hogy előbb a munka, előbb teljesíts, előbb bizonyíts. Aztán majd én megjutalmazlak téged. Aztán majd én befogadlak téged. Aztán majd én asztalt terítek neked, és velem vacsorálhatsz. Hát pont fordítva. Isten mindent odaad nekünk. És amikor megízleltük az ő jóságát, azt mondja, hogy gyere. Gyere, élj velem. A szabadságunknak az áloga, a 10 parancsolat, hogy megmaradjunk abban a szabadságban, amire Isten hívott el bennünket, nem pedig a erőfeszítéseink, az erkölcsösségünknek a fizetsége, hogy na jó van, akkor ezt sikerült megtartanod, büszke lehetsz. Mózes története, ahogy megérkezünk a 10 parancsolathoz, az ennek a bizonyságát hordozza, ha valakiben kétség lenne, de újra és újra kell mondani, mert nem hisszük el. Mert nem hisszük el, hogy előbb Isten mindent odaad, és aztán azt mondja, hogy akarsz-e velem járni. Nézzétek az egyiptomi szabadulás történetét. Az azzal kezdődik, hogy a népnek odaadja Isten a 10 parancsolatot, és azt mondja, hogy hát, nagy nyomorúságban vagytok, de ha e szerint éltek, akkor én majd megszabadítalak benneteket. Majd jutalomból szabadok le. Így van a Bibliában? Biztos, hogy nem így van. Hanem úgy van, hogy meglátja Isten az ő nyomorúságukat, és odalép. És senki nem hisz neki. Nem csak, hogy a fáraó nem hiszi el, hogy létezik ez az Isten, hát Mózes se nagyon akarja, rugózik az egész elején, nem megyek. Azt mondja, küld mást, akit tudsz. Engem nem tudsz küldeni erre az útra, mert ez nem fog működni, hogy te majd kihozod Isten ezt a népet, a rabszolgát tartó társadalomnak az egyik alapkövét kihúzod onnan. Ilyen nem lesz. Összeomlik a gazdaság, ha egy nép kilép, ilyen nincs. Na Isten azt mondja, hogy de igen. Aztán Mózes rááll Isten szavára, és elindul. És aztán a nép nem hiszi el. És amikor elkezdi hinni, akkor még nehezebb lesz a sorsuknak, ott a vége a történetnek, hogy hát még nehezebbé tette a fára a munkát, mert lázadozunk, úgy értelmezi azt, hogy mi szabadok akarunk lenni, és az Istent akarjuk szolgálni, és nem az egyiptomi isteneket akarjuk. Senki nem hiszi el, de Isten mégis végigviszi a szabadítását. Csodát csodára tesz, jelre halmoz. Ott van a 10 csapás, végig annak a bizonysága, hogy létezik Isten, hogy úgy van, ahogy ő mondja, hogy ő az, akinek ő mondta magát, hogy ő szabadon akarja engedni, és szabadságra hívja meg az ő népét. És rajta keresztül az egész világnak szeretné megmutatni, hogy ki ő és mit jelent hozzá tartozni. Nincs feltétel, nincs teljesítmény, nincs elvárás, amit Izraelnek meg kell tenni ahhoz, hogy szabadon élhessen. Ha keresünk mégis valamit, akkor talán egyet lehet találni. Ez az egyetlen egy a bizalom. Hogy rád bízom magam. Hogy bizalommal válaszolok arra, ahogy te megszólítasz engem, Istenem. Hogy elhiszem, hogy ahol annak a páskabáránynak a vérét fölkenik az ajtó félfára, ott nem fognak meghalni az első szülöttek, őrültség, de elhiszem. És aki elhiszi és megteszi, az életben marad. És az is őrültség, hogy elhiszem, hogy majd száraz lábbal átkerünk a vörös tengeren, hogy majd az egyiptomi tankokkal szemben mi majd gyalogosan, majd úgy megmenekülünk. De aki elindul az Isten szavára, az éli meg a szabadságot. Az áll döbbenten azelőtt, hogy az üldöző hadsereg egyszerre nincs sehol, ők pedig ott állnak szabadon. Aki elindult, mert Isten mondta, az él, az a szabad. A 10 parancsolat sehol nem volt ebben a történetben. Az csak ez után jön. Nem is úgy hívja a Biblia, hogy 10 parancsolat, hanem úgy hívja, hogy a 10 ige. Isten 10 mondata. Mi fordítjuk ezt automatikusan parancsolattá, létrává, amit meg kell tartani, pedig a 10 parancsolat nem a belépő az Istennel való kapcsolatba, hanem az útmutató, hogyha rábízod magad, akkor így élj. Ha elfogadtad az Istentől való életet, akkor ezen az úton járj, mert ez őriz meg téged az Istennel való kapcsolatban, mert így maradsz meg a szabadságban, abban, amit Isten ajándékoz neked. Azért tartsd meg a parancsolatot, hogy élhess az Istennel, hogy szabad maradhass abban, amit Isten adott neked. Az első kérdés a 10 parancsolattal kapcsolatban nem az, hogy betartod-e, hanem hogy elfogadod-e Istentől az életedet. Attól az Istentől, aki ezt a 10 igét is a szívünkre akarja helyezni. Mielőtt hozzányúlnánk a parancsolatokhoz, mielőtt végigvennénk, hogy mit kér tőlünk Isten, előbb az a kérdés, hogy kié az életem. Mert ha az övé, egész másképp fogom olvasni, érteni, tenni a parancsolatokat, mint hogyha az utat keresem hozzá, óhatatlanul is létrát fogok belőle csinálni. Pedig a 10 parancsolat a szövetségkötésnek a dokumentuma, hogy a nép ott áll magát megszentelve, hogy mindent félretéve, és tanulja, mi az, hogy szentség, hogy mi az, hogy nem mehetek oda Isten elé, de Isten mégis szól hozzánk, és hogy odaadja nekünk, kőbe vésve, odaadja elénk az ő szavát, hogy megmaradjon, és hogy mi megmaradjunk. A szövetségkötésnek a dokumentuma ehhez, hogy vele tudjak élni. Jézus ezért tudja végtelenül radikálisan, egyetlen egy szóban összefoglalni mind a 10 igét. Ez az egy szó az, hogy szeress. Mert nem feladat, amit teljesíteni kell, hanem az Istennel való közösségnek az útja, útmutatása. Szeress! Szeresd az Urat mindeneddel! És szeresd a másik embert, ahogy önmagadat szereted. Ennyi. Minden törvény, minden parancsolat ezen fordul meg. Hallatlan radikális. Szeress, és ez nem lehet teljesítmény. Ez csak következmény lehet, hogy én ezen az úton járok. Csak azért tudok így szeretni mindenemmel Istent és a másikat, mint magamat, mert érzem az Isten szeretetét. Csak válaszként tudok ezen az úton járni. És mennyire más válaszként olvasni a parancsolatokat, útmutatásként a szabadságban, a szeretet útmutatásaiként, mint sem belépőként, mint sem teljesíteni valóként, mint sem feladatként, ami a végén majd jutalommal fog járni. Teljesítményi elvárása a szeretet is, meg a parancsolat is akkor lesz, ha kilépünk a szövetségből, ha a magunk kezébe vesszük az életünket. Ezt tette Ádám és Éva, és ezt tesszük azóta mi is mindannyian. Bárcsak tudnánk az evangélium Isten szeretetének, kegyelmének a fényében látni a 10 parancsolatot, és azt szerint élni. Én nem hiszem, hogy volna ennél radikálisabb tett ma ebben a világban. Mert csak példának mondom azt a küszködést, amit a nyugati kultúra művel ma a szabadság körül, hogy mit vekengünk ezen a szón, hogy szabadság, hogy kell ezt értelmezni. És az egyik oldal azt mondja, hogy semmilyen korlátot nem szabad hozni. Minden szabad legyen, ne legyen semmilyen korlátozás. Az a szabadság. A másik azt mondja, hogy a lehetőségek szabadság, amit ki kell használni. Az a szabadság, hogy mindent lehet. És az egyik minden korlátot ledönt, a másik meg depressziósá válik és kiég, mert nem lehet mindent befogadni, és mindent megélni, és mindent megszerezni. Lesz erről majd szó az első parancsolat kapcsán, következő Isten tiszteleten. De most csak azért idézem, hogy érezzük, hogy annyira más az a szabadság fogalom, amit mi keresztjének vallunk. És annyira fontos, annyira radikális, annyira életbe vágó, hogy mit gondolunk mi a szabadságról. Hogy más ez, ami nekünk adatik, mint ami körülvesz bennünket. Más, mert mi nem abból indulunk ki, hogy az én szabadságom, az emberi méltóságból fakadó szabadság. Mi abból indulunk ki, hogy az Isten a szabadító. És a szabadság azt jelenti, hogy az övé vagyok. És vele vagyok. És arra megyek, amerre ő vezet engem. Teljesen más válaszokat fogunk ezért adni az életünknek a kérdéseiről. Nem hiszem, hogy van radikálisabb válasz, mint kegyelem felől megközelíteni a 10 parancsolatot, és kegyelemből élni, és azt mondani, hogy szeress. Most azt fontos tisztán látnunk, hogy hogyan viszonyulunk ehhez a 10 parancsolathoz. Létraként, amit ha megtartunk, akkor a mennybe jutunk, majd Isten megjutalmaz. Feladatként, aminek a teljesítését elvárja tőlünk Isten, vagy Isten megváltó szeretetére, kegyelmére adott válaszként ragadjuk meg, útmutatóként, a hálás életre, szabadságunknak a zálogaként, hogy meg tudjunk maradni a vele való kapcsolatban, hogy az ő utain tudjunk járni, hogy mi magunk a szeretet emberei lehessünk, és maradhassunk is. Hadd hívjalak testvérek arra benneteket, Jézus Krisztusért, hogy merjetek kegyelemből élni, hogy merjetek hálából élni, hogy merjetek így látni magatokat, merjetek így állni az Isten elé. Mindent odaadott nekünk, mindent elrendezett, mindent megbocsátott, mindenből feloldozott. Ebben van a szabadságunk. Merjétek ezt megélni, nem megfelelésből, nem teljesítményből, nem önigazolásból, hanem az ő szeretetéből élni. Merjetek szeretni, és merjétek ezt a kegyelmet továbbadni. Ezt a kegyelmet továbbadni. Legyen így. Amen. Csendben vigyük a magunk imádságát Isten elé. Milyen jó, Urunk, előtted lenni. Milyen jó előtted együtt lenni. Köszönjük azt a érthetetlen kegyelmet, hogy te nem a teljesítés után akarsz megjutalmazni bennünket, hanem megelőzöl minket. Elénk jössz, Jézus, és azt mondod, hogy itt az életem, éljétek. Itt a bocsánatom, fogadjátok. Itt a szeretetem, szeressetek. Lenyűgöz, Urunk, hogy annyira más vagy, annyira különleges vagy, ha valaki elvárhatna tőlünk bármit is, az te vagy. Te vagy egyedül igaz, te vagy egyedül örökkévaló, te vagy egyedül szent, te vagy egyedül tökéletes. És te mégsem az elvárásokkal szólítasz meg, hanem magadat ajándékozod nekünk, az életet adod nekünk. Itt a földön, és a halálon túl is. Te vagy, Urunk, az egyetlen, akinek van válasza a szenvedésre és a halálra. Mert velünk éltél, Jézus, mert meghaltál velünk együtt, mert elszenvedted a mi ítéletünket, mert föltámadtál, hogy mi is veled éljünk. Köszönjük, Urunk, hogy nincs feltétel, talán csak a bizalom, hogy hiszünk-e neked. És Urunk, kérünk téged, hogy segíts ezt a kegyelmet befogadni, megélni és továbbadni. Kérünk téged az életünknek ezer kérdésében, annyi minden történik velünk. Van, akivel épp megállt az élet, mert szerettét veszítette el. Könyörülj meg rajtuk. Hogy tudja, mit kell tennie ma és holnap, hogy ezt az ürességet, ami nem szűnik, abban mégsem magány legyen. Urunk, köszönjük, hogy te lépsz mellénk a gyászban is. És Urunk, kérünk azokért, akik pedig az ellenkező oldalon vannak, hogy szétszakadnak, annyi minden feladat, tennivaló, intéznivaló, annyi minden van, amit meg kell fogni, vinni kell, hogy nincs hozzá elég erő. Urunk, olyan jó nálad lenni, és tudni, hogy elég az idő, elég az erő, mert a kegyelem, ami uralkodik. Segíts, kérünk, hogy a kapcsolataimban ez a szabadság hadd legyen, hogy nem az elvárásoknak, nem a bizonyítékoknak, nem a megfeleléseknek a sorát kelljen végigélni, és azt számon kérjük, arra mutogatunk a másik életében, azzal vagdalkozunk. Könyörülj meg, hogy szeretetet tudjunk adni egymásnak is. Urunk, nem vagyunk meg a te áldozatod nélkül, nem vagyunk meg a te felmentő ítéleted nélkül, nem vagyunk meg a te feltámadásodnak ereje nélkül, nem vagyunk meg a te lelkednek közössége nélkül. Kérünk téged, hogy légy köztünk, bennünk, velünk, hogy mi általad élhessünk. Tarts meg ebben a kegyelemben, igazíts el ebben az életben. Így kérünk téged mindazért, Urunk, ami indul, amiben benne vagyunk. Hadd járunk veled együtt. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.